Hol indul a történeted? Budapesti lány vagy? Vagy vidéki? Hol nőttél fel? Milyen családban?
Én Budapesten születtem, egy ilyen első generációs értelmiségi pár második gyermekeként. Az édesapám egy katonacsaládból származik, ő maga is egy katonai felsővezető volt. Tudható, hogy abban az időben a katonai pálya az ugye nélkülözte Istent. Tehát kifejezetten ateista család, inkább így mondanám. Nagyon emlékszem, amikor olyan 8-9 éves koromban ez a dolog szerintem saját magától, vagy a másik nagyszülőktől elkezdett foglalkoztatni. És akkor az én apai nagyanyám az közölte, hogyha lenne Isten, akkor nyilván nem hagyná a háborúkat, meg hogy gyerekek halljanak meg, és az 8 éves gyereknek bőven be lehet fogni a száját. Ám de a másik oldal, az pedig egy zalai kisfalu, és az én nagyszüleim hívők voltak, de nem, tehát, hogy ilyen templomba járó kultúra abszolút nem volt, illetve egy kicsit ez a büntető Isten volt jelent. Azzal együtt, hogy közben láttam az ő szeretetét is ebbe a dologba, meg ezt a romantikát. Van egy képem, hogy nagyon pici gyerekként a természetben játszom, és hogy olyan szabad vagyok, és hogy megérzem azt, hogy valami van. Majd, hogy nem mondhatnám, hogy végig kísért az életemen ennek a gondolata, de az igazi megtérés, tehát amikor azt mondtam, hogy ez most már kell, hogy legyen nekünk kettőnknek, és ebben akarok élni, és ezt a kvázi Krisztus követést akarom, az 2018. április 1-én volt a keresztelőm, és az ide vezető út az szerintem édesapám halála után. Ő 2015. októberében halt meg, és hát ez nagyon érdekes, mert egy hosszú betegség előzte meg az ő halálát. A betegségről nyilván nem tudjuk azt mondani, hogy fú, de jó, meg nem is volt jó, de nagyon komoly kegyelmi állapotokat hordozott. Tehát olyan dolgokra, helyzetekre, együttlétekre volt lehetőségünk, amire nem lett volna más különben. Ez egy út volt, amiben nagyon sok minden, tehát kijött, hogy mi a fontos, és hogy mi az örökség. És éppen nemrég láttam a Pál apostol filmet, és azt gondoltam a végén, hogy az én apám egy látens keresztény volt. Tehát, hogyha valaki a szeretet törvényei szerint élt, és a jóságot gyakorolta, és az irgalmat, és az alázatot, miközben hatalma is volt, és tudása is, na az ő volt. Úgyhogy furcsa mód édesapámnak köszönöm magát a megtérést.
Ő a halála előtt sem gondolkozott azon, hogy...
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a halálát megelőzte egy 3 hónapos haldoklás, amikor nekünk már kommunikációnk nem volt. Ott már csak pillantások voltak, és sokszor láttam összekulcsolva a kezét. Uh-huh. De hogy mi történt, azt nem tudom. Ellenben láttam a nagyanyámat haldokolni, akinek egy 1,5 hónapos, ez egy időskori halál volt, nem úgy, mint apukám. És ott viszont nagyon érdekes volt a folyamatos imádkozás. Tehát ő például folyamatosan imádkozott, és rendezte azokat a kérdéseket, amiket akart. Tehát hallottam, amikor értem, imádkozik, hogy nekem mit adjon a jó Isten, a testvéremnek, a nem tudom. És ott, ez 2010-ben volt, és ott azt éreztem, hogy mélyen meghajolok a hívő emberek előtt, mert akkor láttam először, hogy ez mekkora erő. De ez tőlem úgy távoli volt.
Apukád, amennyire tudom, békésen ment el? Tehát lehet, hogy olyan a 3 hónap, amikor már tudtatok beszélni, akkor ő már megtalálta a
békét? Nekem volt ilyen érzésem. Uh-huh. Nekem volt ilyen érzésem, és hiszem is, hogy addig senki nem megy el, amíg le nem tisztázza ezt a kapcsolatot. Vagy így, vagy úgy. Hát a békétlenség az utána következett az én életembe. Tehát ott én emlékszem, hogy hadat üzentem Istennek.
Fiatalon ment el apukád?
65 éves volt.
Igen, és akkor haragudtál.
Aztán igen, tehát ezt lehetne orvosilag idegösszeroppanásnak hívni talán. Úgy szoktam mondani, hogy olyan érzésem volt, mintha felmosták volna velem a várost. Tehát minden, ami bizonyos volt és biztos volt, az kicsúszott, úgy a kapcsolataim, mint az én kapaszkodóim, teljes érzelmi labilitás, és... És tényleg emlékszem arra a pillanatra, amikor így befeszítettem, hogy ezt csinálod, és hogy akkor majd most én nem tudom mit csinál, akkor majd én most cigizni fogok, meg mindent fogok csinálni, meg átmegyek piros lámpákon, és legalább 1,5 évig tartott ez a halálfélelem egyébként. És hogy azt gondoltam, hogy nincs más út, csak így magamba imádkoztam, hogy Isten csak egy ösvényt mutass, amire rátehetem a lábam.
Na de amikor te már haragudtál rá, és vele veszekedtél, akkor már jelen volt az Isten az életedben.
Igen,
ugye?
Ezért
mert akkor már nem tagadtam.
Ilyen sose volt, hogy nincs Isten. Olyan volt a meghatározott életszakaszokban, amikor mondjuk valaki beszélt Istenről, és akkor azt mondtam, hogy jaj, és ezt mert magad is meg tudod oldani, tehát hogy ez a leválasztódásról, ma így mondanám. De közben az is nagyon érdekes, hogy egy nagyon fiatalkori élményem, hogy egy számomra fontos ember, egy nő megtért, és ő azt mondta nekem, hogy én fogadjam Jézust a szívembe, és emlékszem, hogy azt gondoltam, hogy valamire még biztos jó lesz. Hogy oké, csináljuk. És ő tartott nekem egy ilyen rövid kis beavatást erről, talán egy imát elmondtunk együtt, mondtam, és azt mondtam, hogy nincs ez itt rossz helyen, de ez teljesen más, mint amit most érzek, amit most gondolok, amihez most igazodok.
Mi volt a következő lépés? Elkezdtél keresni könyveket, közösséget, vagy egy hiteles személyt, vagy ők találtak meg téged?
Ez is több szálon fut. Az egyik az, hogy 2012. februárja óta csináltam az akkori Juventus Rádión egy portrét, ami minden nap jelentkezik, és példaértékű embereket mutat be. És akkoriban nagyon sok civil járt nálam, és egymást ajánlgatták az emberek, és akkor nekem valaki ajánlott egy evangélikus lelkészt, aki egyébként üzletember, úgy beszélt róla, hogy egy mosolyember. És ő volt Lénárt Viktor, akit én behívtam, lelkésszel még sose beszélgettem, meglátjuk, hogy megy ez. És alapvetően azt gondolom, hogy amit a Viktor szemében láttam, az borzasztóan megfogott engem, és tovább erősítette ezt az érzést, az, amikor elkezdtem mesélni neki, akkor volt friss az édesapja elvesztése, és elkezdett beszélni erről a gyászról, és hogy ebbe hogy kapaszkodik össze Istennel. És akkor én egy olyan helyzetben voltam, hogy a 30-as éveimben sikeresen saját műsorral egészséges szülőkkel, és tudom, hogy ott éreztem valamit, hogy hozott nekem ő valamit. De ami nagyon fontos volt, és sose tudtam elfelejteni, az, amit a tekintetében láttam. Ma már tudom, hogy ez a hit. Uh-huh. És azt tudom, hogy azt éreztem, hogy ez annyira kell, ez a valami. És akkor elteltek az évek, meg ugye közben jött édesapám betegségek, a hosszú folyamat. Haldoklott az apám 15-ben, és akkor eszembe jutott ez a lelkész, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy jót tenne, ha tudnék vele beszélni. Érdekes mód, az elmúlt 5 évből csak neki nem volt meg a telefonszáma, és akkor viszont vissza tudtam fejteni, hogy kitől kaptam, gyorsan írtam neki, add meg a számát, elküldte a számát, és innentől még egy évig nem hívtam föl, képzeld el. És utána megtörtént a tragédia, meg volt ez a kálváriám, hogy azt éreztem, hogy vagy meghalok, vagy megölöm magam, tehát ez a kettő dolog lehet. Végigjártam mindenféle pszichológus, pszichiátert, ezóbubust, valaki segítsen. Közben azt éreztem, hogy rendkívül szerencsétlen vagyok, tényleg felbomlottak kapcsolataim, átértékelődtek viszonyok. És akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én most felhívom a Viktort, felhívtam, megkérdeztem, emlékszik-e rám, mondta, hogy persze, mi újság, és mondtam neki, hogy ez történt, és hogy szeretnék lelki gondozást. És ő azonnal azt mondta, hogy persze, mikor, hol, odajött, leültünk egy padra, elmeséltem neki, mit gondolok, mit érzek, és ő abszolút a pszichológia oldaláról elmagyarázta nekem, hogy mi történik velem, hogy ez miért van, mit lehet csinálni ebbe, és így tovább, és akkor úgy beszélgettünk erről is, oké. És akkor ez így ennyibe maradt, majd biztos hónapok múlva valahogy én megint kerestem őt, és közben én próbáltam ugyanúgy kijönni ebből az egészből, és mondom, ment ez a belső fohászkodás, és csak valami. És ez egy furcsa dolog, de én azt álmodtam, hogy egy barátnőmmel beszélek telefonon, csak reggel, mikor fölébredtem, azt éreztem, hogy ez tök jó, de hogy én nem beszéltem vele 5 éve. És valamiért azt gondoltam, hát jó, hát akkor felhívom. És felhívtam, és akkor nagyon örült nekem, szia, hogy vagy? És azt mondta nekem, hogy fú, nagyon jól vagyok, képzeld el. 10-valahány évig volt pánikbeteg, és mondom, hogy ebből ezzel hogy vagy? És azt mondta nekem, hogy képzeld, én megtértem. És emlékszem, hogy úgy kiszakadt belőlem, hogy de jó neked. És azt mondta, hogy tényleg erről beszélhetünk? Mondom, persze, mesélj. És akkor mesélt, és akkor innen már azt nem küldött már aznap át nekem valami evangéliumot, hogy ezt olvasd. ilyen nagyon finoman közelített, tehát tele rossz gondolatokkal, meg halálfélelemmel, végülis azt gondoltam, hogy lehet, hogy jobb Jézusról olvasni, mint ezekkel a gondolatokkal ellenni. És akkor egy darabig megint nem történt semmi, és megint álmodtam vele. És akkor felhívtam, és mondta, hogy pont jön Óbudára, mert hogy ott van egy ilyen kis közösség, akik minden csütörtökön találkoznak, és akkor, hogy nem megyek el. És figyelj, olyan volt a napon, hogy tök mindegy volt. Tehát, hogyha most azt mondták este, hogy ma este kivégeznek, tehát mi oké, nem mindegy, mert mi történhet velem. És akkor ott ilyen kis csoportokra osztottunk, és akkor mindenkinek el kellett mondani egy Isten élményét. És nekem egyébként volt Isten élményem. Tehát én hallottam Isten hangját egyébként az apám halála előtti éjszakán. Elmeséltem, és arra lettem figyelmes, hogy rettentesen sírok. És ők pedig azt mondták, hogy oké, akkor most imádkozzunk érted. És nagyon-nagyon-nagyon durva érzés volt, hogy emberek, vadidegen emberek imádkoznak értem. És utána elmentünk, emlékszem, vacsorázni, és tudom, hogy tudtam már enni egy levest. Az már egy nagyon érdekes dolgot, hogy egy pirítóssal tudtam enni egy levest. És arra emlékszem, hogy másnap elébredtem, és azt éreztem, mintha egy gerincem mentén így. Valami pici erő visszajött volna belém. És azt tudom, hogy eldöntöttem, hogy ezt nem engedem el. Nem tudom mi ez, de ezt nem engedem el.
Ez a közösség, ez milyen összetételű volt?
Katolikus.
Ez egy katolikus közösség
egy katolikus
volt.
Közösség volt. Elmentem ide, elmentem oda. És akkor emlékszem, hogy felhívtam Viktort. És ők meg éppen indították a maguk egyébként általam nagyon nagyra becsült és nagyon tiszta tekintetű lelkésztársaival a maguk kis projektjét, és akkor elmentem oda is, hogy hát megnézem, és az is úgy megfogott, és akkor csak így valahogy március vagy február környékén, hogy ezt mondom, Viktor, ez még akár meg is keresztelkedhetnék? És akkor mondta, hogy hát nyilván. És akkor onnantól viszont tudatosan dolgozni kezdtünk ezzel, hogy akkor üljünk le, akkor beszéljünk róla.
Apukád halála és más módon él most benne.
Az élete és meg... maga halála is. Hát nyilvánvalóan, hogy el kellett jutni oda, hogy az ember megengedje neki, hogy meghalljon. Tehát ez egy fontos dolog. Sokszor gondolkodtam azon, hogy nem az van-e, mert egy kicsit nyilván áthallásos a történet, hogy nekem ő egy olyan ember volt az életem, aki feltétel nélkül szeretett engem. És nyilván senkit nem megbántva, de az egyetlen. Ő végig tudta azt vinni az életében, hogy ő hagyta az embert a maga tökéletlenségébe vagy tökéletességbe létezni. Most látom 3 évvel a halála után, hogy bár nagyon szépen beszélt, és nagyon jó gesztusai voltak, de nem azzal nevelt, hanem azzal, amit csinált. Tehát a legtöbb dolog, amit én követni akarok benne, az nem azért van, mert mondta, hanem azért van, mert ezt láttam, és szeretem ezt. És amikor egy-egy mozdulatomba felfedezem, vagy egy gesztusomba, vagy ha úgy olyan nyugalommal beszélek, vagy támogatással másokkal, ahogy ő, akkor így mindig örülök, hogy ott akkor itt van. De lehet az az áthallás, hogy ezt a feltétel nélküli szeretetet áthelyeztem valamiben, amit már nem fogok tudni elveszíteni, mert így nézek rá, hogy ez örök. Úgyhogy ezért mondom, hogy itt nincs mese, ezt neki köszönhetem. Még a halálával is adott valamit, ami örök.
Nagyon-nagyon érdekes az, hogy Isten hányféle módon igen. tud valaki utána nyúlni.
Igen.
Amikor valaki felnőttként kerül egy közösségbe, vagy választhat egy egyházat, ráadásul egy ilyen történelmi egyházat,
igen.
akkor nyilván egyrészt kellett egy hiteles személy, vagy több hiteles, mint a Viktor, meg a nem lelkészi személyek is, akik tényleg hitelesek, akik vonzók, de ugye akkor megvan az a nagyon jó lehetőség, hogy az ember megnézi azt is, hogy mit tanít ez a közösség, hogy ezzel tud azonosulni, hogy ez neki elfogadható-e, hogy racionálisan is tudja vállalni.
Tanulmányaimban Luther nagyon fontos volt, mert tehát szerettem. Tehát arra emlékszem, hogy a Luther sztori,
az a reformáció, az egy nagyon klassz.
Az egy olyan menő volt. Tényleg, és egyébként én így is hívom magunkat, hogy szerintem ez egy ilyen menő gyülekezet. Lehetsz az, aki vagy, és szerintem ez azért elég fontos. De közben azért ez egy út. Tehát nem az van, hogy én úgy keresztelkedtem meg, hogy azt mondtam Viktornak, hogy akkor most fel tudom mondani a Bibliát. Tehát egy szó nincs róla, hanem ez így folyamatos tanulás. Tartok a telefonomon egy applikációt, amit csendes percek, annak mindig szánok időt, és nagyon érdekes, hogy ez is reagál a napomra. Sőt, most fogok épp Jeruzsálembe menni. Tudom, hogy ott majd magamra fogok szedni megint egy csomó dolgot, és lehet, hogy nem is kell előre tudnom, annak majd ott kell megérintenie. Meg én abban is hiszek, hogy elég lépésről lépésre. Például van nekem egy kis keresztgyerekem, 6 éves, a testvéremnek a első szülött fia, és amikor ő megszületett, megkértek, hogy legyek a keresztanya, és annyira nem akartam. Milyen? Hogy? Viszont azt akkor is azt gondoltam, hogy ugye a keresztszülőnek a vállalása az az, hogyha bármi történik a szülőkkel, akkor azt átveszi, és látod Isten ebbe, és egyel előrébb volt, mint én, mert engem már keresztszülővé tett akkor, amikor még ez a gondolataimban nem volt, sőt egyébként még hamarabb, mert van egy 9 éves keresztlányom is, egy gyermekkori barátnőm kért meg, és nem tudtam őt lebeszélni erről. És ma meg olyan boldog vagyok, hogy van 2 ilyen kis keresztgyerekem, és náluk is nagyon törekszem a lépésről lépésre, a hitbevezetésbe. Például a Benjaminnal olvassuk a Bibliát kicsiknek. És nagyon szeretem, hogy tanítom imádkozni. Most először volt velem Isten tiszteleten, és együtt áldottak meg minket. Ez is olyan kis menő. Tehát ezzel is úgy vagyunk, hogy ez olyan menő, hogy nekünk van ez a közös keresztségünk. Szeretném, ha neki viszont gyerekkorától ott lenne az a kapaszkodó, és tudná, hogy mi az.
Mit kérsz Istentől, hogyha kéréseidet viszed elé?
Attól függ egyébként, a nehéz napom van, akkor én csak annyit kérek, hogy csak legyél velem. Nagyon sokszor kérek jó kedvet és erőt és bölcsességet ahhoz, ami a dolgom, ami vár rám, és a hitemnek a töretlenségét. Sokáig kértem, hogy a hitem erősödjön meg, hogy ne legyen ingatag. Ez megadatott. Szóval azért erre minden nap ráerősítek.
Munkatársaid, kollégák, akik ismertek téged valamilyennek, és most nyilván elmondod, vagy látják a keresztet a nyakadban.
Én nagyon szívesen beszélek erről, én ezt imádom. Persze, nem jó szó. Persze, én ilyen újongással. Abban a kétségbejtő állapotban, amiben voltam, sok barátom azt mondta, hogy nagyon jó, hogyha én nekem ezt kapaszkodó, ezzel együtt ők ebből mondjuk nem kérnek. Nagyon-nagyon sok embernél derül ki, hogy hú, de jó, képzeld, amúgy én is ez vagyok, én is ez vagyok, és akkor ez ugye egy újabb téma. Sokan megkérdezik, hogy de mi történik ebben. Tehát volt olyan, akinek már én tovább tudtam adni a magam tanúságtételét. És érdekes, mert vannak emberek, akik ugyanúgy, ahogy amikor édesapám beteg lett, én is felhívtam számomra hiteles hívőket, hogy imádkozzanak érte. És vannak emberek, akik, hogyha a nehézségük van, oda jönnek, hogy nem imádkozni kértük, és azt mondom, hogy de persze. Én azt látom, hogy övezi ezt valamiféle tisztelt, és én azért hálás vagyok.
Lehet, hogy valaki pont attól, hogy téged hall, meg lát, neki az lesz az a jel, amire majd egy év múlva visszaemlékezik, hogy hát lehet, hogy nekem is ott van a megoldás.
Én azt nagyon szeretném. Örülnék neki, de egyébként, mint műsorvezető kaptam már ilyen visszajelzést, és nagyon-nagyon jó.